6,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Újabb szankciós csomagot jelentett be Oroszország ellen az Európai Bizottság. A büntető intézkedések főbb célpontjai az orosz energia és az orosz bankszektor. Ursula von der Leyen bizottsági elnök Brüsszelben egyértelművé tette, hogy a cél a további nyomásgyakorlás Oroszországra egy feltétel nélküli 30 napos tűzszünet elérése érdekében. Az Európai Bizottság javasolja, hogy az olajár plafont hordonként 60-ról 45 dollárra csökkentsék, és megtiltanák az orosz nyersolajon alapuló finomított termékek importját. Az ukrán elnök szerint sokan még mindig nem értik, hogy Vlagyimir Putyin Ukrajna totális bekebelezésére törekszik. Volodymyr Zelenszkij a Válasz Online-nak adott interjújában beszélt arról is, hogy szerinte Orbán Viktor hamis információval árasztja el a társadalmat, ami radikalizálja az embereket, így romlanak a kétoldalú kapcsolatok. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ukrán elnök szavaira úgy reagált, Zelenszkij abban érdekelt, hogy báb kormány legyen Magyarországon, amely elküldi a magyarok pénzét Ukrajnába. Orbán Viktor szerint Zelenszkij elnök úr belénk állt, amiért a magyarok nem akarnak meghalni Ukrajnáért. A miniszterelnök Facebook posztjában azt is közölte, a magyarok eközben együtt éreznek az ukránokkal, látják a nehéz sorsukat. Karbantartásra leállította a Magyarország gázellátását is biztosító török áramlatvezetéket a Gazprom. Az ukrajnai tranzitvonal lekapcsolása óta más alternatíva nincs a kapacitás biztosítására. A karbantartás idejére a gázszállítás teljesen leállt, az egyhetes felülvizsgálat idején a fizikai szállítás szünetel, de az előzetes adatok szerint a gáztárolók töltöttsége az érintett országokban elégséges a kiesés áthidalására. Elfogadta a jövő évi költségvetés főszámait az országgyűlés. A módosító javaslat változatlanul 4218 milliárd forintban állapítja meg az államháztartás központi arrendszerének hiányát, ám a kiadási főösszeg az eredetinél nagyobb 43781 milliárd forint lett. A szigorú kábítószerellenes törvények bevezetése miatt emelkedett a büntetés végrehajtása rendőrség és a polgárőrség költségvetési támogatása. A jövő évi költségvetés zárószavazása várható a jövő kedden lesz, miután a kormány az országgyűlés rendkívül ülésének összehívását indítványozta. A tervezetnél csak nem kétszer több devizakötvényt ad el Magyarország, hangzott el a Nemzetgazdasági Minisztérium és az Államadósságkezelő Központ közös tájékoztatóján. A módosított finanszírozási terv alapján az eredetileg tervezett 838 milliárd forint helyett 1685 milliárd lehet a költségvetés 2025-ös devizakibocsátása. A pénzforgalmi hiány emelkedése az uniós helyreállítási alapforrásainak elmaradásával, a vártnál rosszabb makropályával és az édesanyák esziamentességének kiterjesztésével függ össze. Kisgergely Kornél államháztartásért felelős államtitkár azt mondta, jelenleg folyamatban van a 2,5%-os GDP növekedési prognózis felülvizsgálata. Tízezerek tüntettek a Kossuth téren este Puzsér Róbert publicista és Lampé Ágnes újságíró hívására azért, hogy tiltakozzanak az átláthatósági törvény ellen. Azt a Fidesz frakció a múlt héten átmenetileg levetette az országgyűlés napirendjéről, legkorábban ősszel szavazhat róla a parlament, addig újra társadalmi vitán van, egyeztetés övezi. A teljes nyitásra még várni kell, 4 órás belépőkkel indul a nyár Miskolc Tapolcán a barlangfürdőben. A nem sokára induló első ütemben a kültéri kagylóstrand nyár közepére nyit kaput, ám még nem teljes a rekonstrukció, hanem limitált létszám és tehát időkorlátos belépők várják majd a vendégeket, írta meg a Termál online portál. A szeptemberi tűz során a barlangfürdő belső részlege komoly károkat szenvedett, ezért az épület azóta zárva tart, emlékeztetnek a cikkben. Parajdon hónapokba telhet, mire hazatérhetnek az otthonaikból kitelepített helyiek, de újabb kitelepítések nem lesznek, közölt a román belügyi államtitkár. Raad Arafat elmondta, figyelik a mikroszeizmikus aktivitást a vízzel elárasztott sóbányánál, és a kapott adatok függvényében döntenek a következő lépésekről. A Maros megyei prefektúra közben arról tájékoztatott, csökkent a kisküküllő vizének sótartalma, így azon a 16 településen, ahol egy hete ihatatlanná vált a vezetékes víz, most már alkalmas az állatok itatására. Háromnapos gyászt hirdetett az osztrák kancellár a gráci középiskolai lövöldözés miatt. A támadásnak 10 halálos áldozata van, az álmokfutó öngyilkos lett, több sebesültet ápolnak kórházban. Christian Stöcker elmondta, fél árbócra ereszték az osztrák zászlókat a középületeken, ma délelőtt 10 órakor pedig országosan egy perc néma csönddel is megemlékeznek az áldozatokról. Az elkövető egy 21 éves osztrák állampolgár volt, aki 2 lőfegyvert használt, amelyeket törvényesen birtokolt. A támadó korábban az intézmény diákja volt, az indíték egyelőre ismeretlen. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk, néhol előfordulhat zápor, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A csúcsőmérséklet 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Mont Énekkar, a Szavária Barokk Zenekar, a Musica Aulica Együttes és a Budapesti Kamaraopera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában! Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. június 11-e szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál Berec Renátát hallják. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírolvasó Debnár Ádám, a technikai pultnál pedig Kvaszinger Jenő ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődő Reggeli Csevegő című műsorunkban megismételjük a május 28-án elhangzott adásunkat, melyben Soltész Bálinttal, a Heves Vármegyei Rendőrfőkapitányság sajtószóvivőjével beszélgettünk a rendőrség prevenciós tevékenységéről. 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei, a A mai adásban folytatjuk a beszélgetést Első Tamás egri püspökről. Buda Péter atyával Klész Beáta beszélget. Most ajánlónkat hallják.
Ugye, amiről mi tudunk, azok leginkább okleveles említések, tehát az alapján lehet valamelyest rekonstruálni, hogy milyen dolgokkal kellett foglalkoznia. A keresztes hadjárat azonban mindenképpen egy presztízs nyerést, presztízs emelést jelentett a számára. Tehát méghozzá a legmagasabb szinten, tehát a pápaság irányából. Akik részt vettek keresztes hadjáratban, azok megbízhatóbb embereknek számítottak a Szentszék számára.
9 óra után Tokai vételkörzetünkben Kilátó című műsorunk szól. A mai adásban két témával várjuk hallgatóinkat. Szó lesz a mesterséges intelligencia térhódításáról, valamint a mindennapos lelkiismeret vizsgálatról. Ajánlunkban Kéke Merenciát, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola docensét hallják.
Át fog alakulni az oktatás, át fog alakulni a tanítás is. Amit kiemelnék, az a 4K, ami kreativitás, kooperáció és kommunikáció, komplex feladatok kezelése, valamint kritikus gondolkodás. E felé megy az oktatás, helye van a mesterséges intelligenciának benne, de nem szabad sem féktelen optimizmussal, sem pedig féktelen pesszimizmussal, vagy bármiféle feladással díjazni. A kurszó nem más, mint az etikus alkalmazás.
Napról napra című regionális műsorunkban ezúttal a pünkösd ünnepéről beszélget Deli Lajos felsőzsolcai plébánossal, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Most rövid ajánlónkat hallják.
A Szentlélek fontos szimbóluma még a galamb is. Keresztelő Szent János, amikor megkereszteli Jézust, akkor galamb formájában száll le rá.
Talán pontosabban fogalmazva, és ezt a szentírás tudósoknak kéne igazán értelmezni, szerintem nem galamb formájában, hanem mint egy galamb. Ez azt jelenti, hogy olyan kellemes suhogással fölülről érkezik, mint ahogy egy galamb leszáll a fészkére. Talán inkább itt ez az igazi jelkép, hogy a lélek is csöndesen jön el, de eljön és átalakít.
10 órától kezdődik a Szószóló című műsorunk. A mai adásban a papnevelésről lesz szó elsőként, majd egy zarándoklat úti beszámolóját hallgatjuk meg. Ajánlunkban dr. Dolhai Lajos, teológia professzor, a Hittudományi Főiskola rektora szólal meg.
Török hódoltság következtében az egri egyházmegyében a 150 éves török hódoltság végén mindössze 15-20 működő pap maradt. Tehát óriási paphiány volt, és ezért a püspök első dolga volt az, hogy megalapította 1704-ben az egri szemináriumot.
Ezután a lélekszava szól, melyben az egyházi temetésről Kormos Csaba atya elmélkedésének második részét hallják. 11 órától hírek, majd kezdődik az Évezredek asztalánál című műsorunk. A mai adásban a közelmúltban megjelent Ételek a primási asztalról című könyvről beszélget Csiki Sándorral, a kötet írójával, gasztronómiai szakíróval, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most egy rövid részlet az adásból.
Olvasom a cikkben, amiből felkészültem a beszélgetésre, püspök kenyér. Hát a püspök kenyeret is olyan sokszor emlegetjük. A püspök kenyérrel kapcsolatosan milyen érdekességet talált?
A püspök kenyér valójában, én próbáltam megfejteni, hogy miért püspök kenyér. A püspök kenyér feltehetőleg egyetlen oka van, hogy ezzel jelezték, hogy ez egy átlagos hasonló sütemény, egy gazdagabb. Tehát ez a püspök asztalára is oda kerül. Hát ez pont olyan, mint a királyi módra, a császári módra. A püspök kenyér, attól püspök kenyér, hogy jóval gazdagabb, mint egyébként egy más normális desszertles ütemény lenne, a sok aszalt gyümölcsével és sok minden mással, vagy a mézzel esetleg, és egyéb hozzávalókkal.
11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Ma Pilinszky János Aranykori töredék című versét Törőcsik Mari mondta el. Ezt az órát a nap imája zárja. Délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Szent Barnabás apostolról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd nem középiskolás fokon című műsorunkat sugározzuk, melyben Móri Zsigmond, Szegény emberek című háború ellenes novellájának befejező részét dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára olvassa fel. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berecz Renátát hallották.
Hangvadó, cigaretta vég, ül a hamutálcán és csendben végig ég. Kis cigaretta, te hidd nekem el, hogy engem is csak égve dobtak el. Voltam én boldog lángoló, bíbor piros ajkat csókra csábító. Most a szobámban magam vagyok én, merengek a múltnak ütemén. Hittem néked, ezernyi csókban égett a nyár. Égben, szívben azóta ősz van, már későre jár, az én időm lejár. Hangvadó kis fehér parázs, megremeg az ében, úgy veri a láz. Nyugszik a tálca hamus peremén, az ő sorsa pontosan enyém. Zene szól az ében, már valahol, ahol fenn az égen jár. Szívem, mint az express, úgy zakatul, állomásnál majd megáll. A szív az mindent nem bírhat el, hol naptános sem fáj. Ha szembe jössz, és nem is szólsz én hozzá. Sorsa pontosan enyém.
Reggeli csevegő Berecz Renátával. Érdekes témák, érdekes emberek.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Berecz Renátát hallják, mai vendégünk pedig Soltész Bálint, az EGRI rendőrfőkapitányság sajtószóvivője, akivel nagyon sokféle prevenciós témakörben fogunk beszélgetni a mai műsorban. Üdvözöllek itt, Bálint, újra.
Szerbusztani, üdvözlök mindenkit.
Kezdjük szerintem az állatvédelem témakörével, mert hogy május 7-én volt erről egy előadás, ami hát tulajdonképpen egy fejtágítás a tekintetben, hogy mit érdemes tudni az állatvédelem szempontjából, az állatkínzás témaköréről is beszélnünk kell. Mi számít állatkínzásnak, kezdjük szerintem ott?
Igen, ugye nagyon sokan nincsenek tisztában vele, hogy ez évek óta egy büntető törvénykönyvnek egy törvényi tényállás, az állatkínzás bűncselekménye, mint egyszerűsítve, mint a lopás, tehát gyakorlatilag ugyanolyan törvényi tényállása van. Ugye nagyon egyszerűen az a, hogyha valaki indokolatlanul gerinces állatot bántalmaz, és ezzel maradandó egészségkárosodását vagy halálát okozza, akkor ez 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Vannak bizonyos súlyosbító körülménye is, például már 3 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető az állatkínzás büntette már ebben az alakzatban, hogyha indokolatlanul vagy nagy haszontartó szenvedést okoz az állatnak, mondjuk mérgezéssel vagy olyan más elkövetési módszerrel, amivel megvalósítja ezt a súlyosbító körülményt, vagy ha több állat sérelmére követi el, tehát vannak ilyen minősítő körülmények, ami még súlyosabbá teszi az egyébként is súlyos elítélendő bűncselekményt.
Mire számíthat az, aki ilyet elkövet, mondjuk sorozatosan? Tehát ez már halmazati tényező, ugye?
Igen, nyilván, hogyha sorozatban követél, akkor még súlyosabb büntetése számíthat. Ugye, mint említettem, akkor már nem vétségi alakzat, ugye nem 2 évig terjedő szabadságvesztésről beszélünk, hanem 3-4-5 év is lehet, hogy attól függően, hogy pontosan mi valósult meg, és hányszor követte, hogy hány rendbeli bűncselekményt követette.
Te megyében mennyire gyakran fordul elő ilyen?
Azt kell mondanom, hogy nem egy kiugró szám ugye az állatkínzásoknak a száma, de
hála Istennek.
Így van, de azért éves szinten olyan 10-es nagyságrendben lehet az állatkínzásos esetekről beszélni. Egyébként jellemzően ugye eleginkább kutyák sérelmére szokták ezeket elkövetni.
Vagy azok derülnek esetleg ki, mert hogy ők mondjuk a nagyobb testű állatok?
Nagy valószínűséggel igen, meg ugye egy kutya jobban feltűnik egy lakókörnyezetben, a szomszédok meghallják, hogy mondjuk nagyon vonyít már hosszú hetek, napok óta a környezetükben egy kutya, és akkor ugye próbálnak utána is járni, hogy honnan jöhet ez a hang. Erre is volt már példa, hogy kiközöltve találtak meg egy állatot egy lakókörnyezetben. Meg nyilvánvalóan az, hogy talán ugye kutyából ugye elég sok kóborkutyával is lehet találkozni, főleg ugye kisebb településeken is. Ott szokták ezeket az állatkínzásokat elkövetni, nyilván, ahol több kutya is van, ez értelemszerű.
Időnként előfordul a közösségi média felületein, lehet ebbe belefutni, hogy bizonyos emberek valamilyen elvileg méregtartalmú falatkát, vagy valami mást kitesznek. Volt már erre példa, hogy szögeket tettek ki a kutyafuttatóra. Ilyen esetekben mire számíthat az elkövető egyáltalán? Kézre kerül-e az elkövető?
Nyilván egy nehéz kérdés, hogy valóban ki tehette oda. Itt egy kicsit talán ugye meg kéne fordítanunk, hogy nyilván azt nem is feltételezzük, hogy megkérjük, hogy ne csináljon ilyet senki, és ezre ugye megoldódik, de állattartóként is ugye nagyon fontos, hogy arra figyeljünk arra, hogy próbáljuk elkerülni az ilyen helyzeteket, ugye nagyon könnyű ezt így mondani, de próbáljunk odafigyelni ha már ugye 4 lábúról beszélünk, akkor inkább maradjunk ugye a kutyánknál, hogy arra odafigyelve, hogy ne egyen meg semmilyen idegen tárgyat, esetleg már akár úgy nevelni is, hogy tényleg ne fogadjon el idegentől ételt, ne szedjen fel ilyen ismeretlen eredetű ételt a mindennapi sétáltatások, vagy mindennapi életben. Nyilvánvalóan ez egy nagyon utópisztikus elképzelés, de amennyiben ezt valaki elköveti, ugye ezt az állatkínzás bűncselekményét megvalósíthatja, hogyha valóban később bebizonyosodik, hogy az ő által aki helyezett méregtől pusztult el egy arra kóborló, vagy arra sétáló állat.
Volt már arra példa, hogy egy ilyen elkövető kézre került?
Volt már erre példa, ugye nem egyszer, sőt volt már olyan, aki ő jelentkezett, hogy igen, én azért raktam ki, hogy valóban zavart, hogy arra sétáltatták, hogy arra jártak a kutyákkal, is többször szólta, és így próbált ezt nyomatékot adni neki. Tehát ilyen is volt, hogy valaki így gyakorlatilag önként elmondta, hogy igen, én voltam, és pontosan ezért tettem, hogy erre ne jöjjenek a kutyasétáltatók.
Ez számít, hogy ő magától jelentkezett?
Hát enyhítő körülménynek számíthat majd később, ugye, hogyha abba a szakasz bejött, hogy bírósági tárgyalás ez belőle, de nyilvánvalóan a bűncselekményt attól elkövette, megvalósította.
Ha elpusztult az állat, akkor ő mire számíthat?
Most konkrétan, hogyha egy ilyen példánál maradunk, hogy a mérgezés volt, akkor ugye, hogyha azért nehéz így konkrét nélkül elmondani, ugye minden esetben ugye orvos szakértő, állatorvosi szakértő vélemény alapján lehet megítélni, hogy esetleg okozta-e hosszantartó egészségkárosodását, vagy hosszantartó szenvedését az állatnak. Mert amennyiben igen, akkor ugye minősítő körülményként akkor ugye súlyosabb büntetésre számíthat az elkövető, tehát ezt nyilván minden esetben ezeket külön-külön kell vizsgálni.
Miről szólt az előadás maga? Mi volt a célja ennek az előadásnak, amit május 7-én tartottak meg?
Igen, a bűnmegelőzési munkatársaink ugye elsősorban a bűnmegelőzés területén dolgozó kollégáinak tartottak előadást, illetve nyilvánvalóan ezen a területen dolgozó más szakemberek is megjelentek, mind jogi, mind az állattartás oldaláról. Ami rendőrségi szempontból talán ugye a bűnmegelőzés vagy prevenció területén nagyon fontos, hogy egyrészt felhívni rá arra a figyelmet, hogy a köztudatban ez egyre jobban terjedjen, hogy ez valóban milyen bűncselekményt lehet elkövetni az állat kínzás, hogy az állatoknak is ilyen nyilván vannak ugye jogaik, ugye a táplálékhoz való jog, az orvosi ellátáshoz, illetve a megfelelő életkörülményekhez való jogokat, hogy ezt biztosítania kell egy felelős állattartónak. És ami egyébként rendőrségi szempontból szintén nagyon fontos, és egyébként ugye első körben nem is gondolna bele az ember, és nyilvánvalóan nem általánosítva, de ezek felmérések alapján számadatokkal alátámasztott tények, hogy bizonyos esetekben például a családon belül erőszakok esetében 70-80% az áldozatoknak azt jelezte, hogy a bántalmazója korábban az állatot bántotta otthon, tehát nyilván egy ilyen önkontroll problémája lehetett a későbbi bűnelkövetőnek. Tehát ha nagyon vissza akarunk menni a gyökerekhez, egy ilyen bántalmazásos eset kezdődhetett akár már gyerekkorban, vagy jóval korábban az, hogy először, hát nagyon idézőjelben mondjuk még csak, hogy kutyát bántalmazta otthon, és később ez fajult odáig, hogy már embertársára emelte a kezét. Tehát ez nagyon fontos, hogy már ebben a korban is esetleg lehet ezekre a jelekre figyelni. Természetesen hangsúlyoznám, hogy ez nem
törvényszerű,
nem általánosítva, de ezek megfigyelhető jelenségek. Illetve szintén érdekes számolat, hogy a fiatalkorú elkövetők kapcsolatban, az erőszakos fiatalkorú elítéltek, közel fele állatkínzás már elkövetett gyermekként. Tehát ugye, amiről beszéltem, hogy valahol el kell kezdeni, hogyha nagyon csúnyán akarunk beszélni, és ezekre a jelenségekre próbáljuk felhívni a figyelmet, hogy egy állatbántalmazásra ne csak legyincsünk, hogy gyerekcsíny, vagy hasonlóan leseperjük az asztalról, vagy az asztalra leseperjük, hanem ezekre a jelekre odafigyelve és felhívni rá a figyelmet, hogy igen, akár ez egy tendencia, vagy egy folyamat is lehet későbbi élete során, vagy felnőtté válása során, és erre bizony oda kell figyelni.
És akkor mondjuk ezekben az esetekben, mert most erre felhívtátok a figyelmet, akkor mentálhigiénis szakembert esetleg nekik javasolni kell, ezeknek a gyerekeknek, ha vannak ilyen jelek, vagy mi a teendő egyáltalán?
Hát nagyon fontos, hogy nyilván első sorban ugye otthonról, ugye a családi környezetben kialakítsák azt az empátiát, azt az elfogadást, hogy nyilvánvalóan nem bántunk élő állatot, élő lény nem bántunk, és tudatosítani bennük, hogy valóban ez egy rossz dolog, hogyha esetleg csak ezet emelt volna az állatra is, hogy ez beépüljön a mindennap életébe, hogy ez egy elítélendő dolog, és akkor eljutni abban a folyamatban odáig, hogy valóban ez természetes lesz neki, hogy hát nem emelek senkire kezet, mert hát nyilvánvalóan ez vétek.
Említetted a kötelezettségeit az állattartóknak. Ugye megvan a joga ahhoz az állatnak, hogy milyen körülmények között tartsák őt. Beszéljünk ezekről kicsit, mert ugye nagyon sokat hallunk arról, hogy miket nem szeretnénk, ha megtörténnének az állatokkal, de hát nekünk ugyanúgy van feladatunk ezzel.
Így van, nagyon fontos egyébként, és másokkal beszélgetve leszoktak döbben egyébként sokan állattartók is, hogy milyen könnyen el lehet követni akár egy szabálysértés is így állattartóként. Én például a veszélyeztetés kutyával szabálysértését gyakorlatilag nagyon könnyen el lehet követni. Gyakorlatilag az is elég hozzá, ha mondjuk a kertkaput nyitva hagyjuk, vagy olyan lyuk van a kerítésen, vagy akár szándékosan is úgy biztosítjuk az állatunknak a kibejárás, hogy az utcára a szomszédokhoz átjárhat, azt feltételezve, hogy hát ugye egy jámbor ebről van szó, és nem bánt senkit. Adott esetben nem nyilván ötleteket adva, de mondjuk teszem azt, mondjuk megharap valakit, mert éppen úgy szólt hozzá, hogy nyilván az kijött belőle a vadállat is megharapta az arra sétáló, akit egyébként még soha életében korábban nem bántott, ezzel már elkövettük ezt a veszélyeztetés kutyával szabálysértést, de akár ugye egy közlekedési balesetet is okozhat a meg mindig csak kutyáról beszélek, de ugye leginkább ugye ez a lejellemző. Mondjuk akár egy autós is szenvedett úgy balesetet, hogy mondjuk a kiszaladó kutya miatt elrántja a kormányt, és mondjuk neki ütközik a útszéli fának. Ebben az esetben is ugye a gazdának ugye a jogszerű tartója, vagy a tulajdonosa, aki felelni fog ezért a közlekedési balesetért, illetve hangsúlyos, hogy ilyen esetben nem közlekedési baleset miatt indul ugye eljárás a kutya tulajdonosa ellen, ha mondjuk leegyszerűsítve mondjuk közlekedési baleset történik a kutya miatt is, sérülése is lesz az utasnak, vagy a gépjárműben utazók közül bárkinek, akkor itt egy testi sértés miatt fog eljárás indulni, hiszen a tulajdonos nem közlekedési balesetet okozott, hanem egy testi sértést követett el áttételesen a kutyájának a nem megfelelő tartásával.
huszonéves látsz. Ó, ez embertelen gáz. És besurrantunk közös házba, szeressük egymás minden délután. Ó, ez embertelen gáz. És szeretőt inget hideg csörjétünk a törvénytelen éjszakán után. Ó, ez embertelen gáz. Bejött egy szuppony szírvé. Sok végtelen kerék. Ó, ez embertelen szép. Én fogcsikorokban forogtam köztük, és fogadkoztam, hogy nemesek, nemesek szép. Ó, ez embertelen szép. És megcsiszoltak, és dörzsöt lettem, és simára kopfam, nem törnék belé. Ó, ez embertelen szép. De van, ami annyira esztelen, hogy csak is mesztelen jó.
Most ugye a megszökés témakörét említetted, de hogy ugye nyilván arra is vonatkozik ez, aki sétáltatja a kutyáját, és mondjuk van póráz, vagy nincs póráz.
Igen, ugye ez megint nincsen mindenkinél tisztába téve. Gyakorlatilag közterületen kutyát pórázon lehet sétáltatni, kivéve azokat a területeket, ahol még kifejezetten kutyafuttatásra elkerítve vannak kijelölve. Illetve még nagyon fontos, hogy olyan sétáltassa a kutyát, aki a megfelelő kontrolljára képes. Tehát egy nagy testű kutyát ne egy 10 éves vagy még fiatalabb gyerkőz sétáltassa, hogyha nem tudja esetleg visszatartani, hogyha megindulna, tehát erre is nagyon oda kell figyelni, hogy ez a megfelelő kontroll biztosított legyen.
Mi a helyzet a szájkosárnak a használatával? Hol kell használni szájkosarat a kutyán?
A legegyszerűbben úgy lehetne mondani, hogy ahol mindenféleképpen kell használni a kutyára a szájkosarat, függetlenül attól, hogy egy kis testű csivaváról legyen szó, most nem megbántva a csivava tulajdonosokat, de mondjuk aki tényleg egy nagyon pici ölebről van szó, viszont ott neki is kötelező szájkosárral utaznia, ez a tömegközlekedési eszközök, ott bármilyen kicsi szelíd kutyával szeretném ezt megtenni, ott szájkosárral kell ezt megtenni.
A macska szállító doboz, az kötelező, ha macskát szállítunk? Vagy inkább csak egyszerűbb?
Hát én úgy gondolom, hogy inkább egyszerűbb.
Tehát erre nincs vonatkozó szabály.
Konkrétan a macskákra vonatkozóan nincsen. Az én tudatlanságom, de szerintem macskákra való szájkosár, nem tudom, hogy létezik-e, hogy nyilvánvalóan egyszerűbb, akkor egy ilyen kosárba be. Most nem szeretettem meg magam a macska tulajdonosokkal. Elárul, hogy egyébként én inkább kutyapárti vagyok, tehát nekem is, én is ebb tulajdonos, ebb tartó vagyok. de nyilván van egy-egy dobozban sokkal praktikusabb, elkerülve azokat a helyzeteket, hogy megkarmoljon, meg kapjon valakit egy tömegközlekedésen, abban nyilván megint jogi procedúra is kialakulhat.
Olyan esetek is előfordulnak, amikor az állattartás kültéren nem úgy valósul meg, ahogy meg kellene, hogy valósuljon, mert hogy erre is vannak szabályok, amit be kell tartani az állattartónak.
Igen, ugye még gyakorlatilag ugye visszakanyarodva az állatkínzáshoz, ez sem példa nélküli eset, például telephelyeken volt már erre példa, hogy nem házi kedvencként ugye tartják ugye ilyen helyeken az állatokat, hanem kvázi egy ilyen házőrzőként ugye klasszikus értelemben véve, és az életüket egy láncra verve nagyon szűk területre korlátozva élik le, esetleg már olyan is találkoztam, hogy már a lánc is ugye bele volt nőve az állatnak a bőrébe, és meg nem volt semmilyen orvosi ellátása, esetleg még az oltásai sem voltak meg, ezzel már nyilvánvalóan az állatkínzás vétségét, hogy bűncselekményét megvalósították, és ebben az esetben ugye szintén eljárás indult, hiszen egy csontsovány orvosi ellátás nélküli állattal szemben már elkövették ezt a jogsértést.
Alapvetően az, hogy láncon van a kutya, az már problémás? Már szabálysértési szempontból?
Nem. Tehát nyilvánvalóan erre vannak az állattartási törvényben pontosan gyakorlatilag szabványméretek, hogy mekkora kenelnek kell egy szabad kenelrel kell egy kutyának rendelkezni a testsúly függvényében. Egy ilyen láncon tartott kutya még önmagában ugye nem jogsértés, hiszen hogyha megfelelő orvosi ellátása van, egyébként ápolják, étkeztetését biztosítják, esetleg fedett meleg helyre be tud húzódni, akkor ezzel nincsen semmilyen probléma.
Mi a helyzet azokkal az esetekkel, ez most konkrét példaként hozom, ahol telephelyen láncra kötött kutya, vagy elszabadul, vagy nem, de hogy mondjuk egy arra járót bánt a kutya, akkor mi a helyzet? Felelősségre vonható a tulajdonos?
Abszolút, hiszen ugye pont egy ilyen hasonló esetre próbáltam is például mondani, hogy elszabadulja a kutya, és valamilyen jogsértést elkövet, akkor az állattartónak, vagy az állatnak a tulajdonos az állattartó felelősségre vonható. Tehát az ő feladata, bocsánat, meggyőződni arról, hogy nem tud elszabadulni, ha elszabadulna, akkor is esetleg más óvintézkedéseket meg tud tenni még egy másik kerítéssel, tehát mindenféleképpen ez az állattartónak a felelőssége.
Ugye a prevenció témaköréhez hozzátartozik, az EGRI rendőrfőkapitányság is szervez ilyen programokat az iskolásoknak, ahol az iskolai bántalmazásra hívjátok fel a figyelmet, és ezt próbáljátok megelőzni, hogy megtörténjenek. Itt azért most bekerült a témakörünkbe az, hogy a gyermekkori állatkínzás az már ugye feltételezheti azt, hogy majd később is előfordulnak problémák, de a lényeg, hogy mire próbáljátok felhívni a figyelmet?
Igen, ugye különböző fórumokon járnak ki iskolarendőr munkatársaim, illetve bűnmegelőzési munkatársaim is ezekben a témakörökben is konkrétan előadásokat tartani. Nyilván az adott korosztálynak megfelelően tálalva ezeket a kérdésköröket, de egyébként meglepő, hogy főleg ugye az online térben ezek az online térben történő zaklatások szinte minden napjaik részét képezik már a közösségi médiában azoknak a gyerekeknek, akik ugye egyre inkább ott élik a társas életüken. És ugye ezzel felhívjuk arra figyelmet, hogy ezzel elkövetnek akár jogsértés is, hiszen ugye a zaklatás miatt akár csak egy szabálysértési eljárás is indulhat. És ugye később ezekből mélyebb problémák is kialakulhatnak egy-egy gyermeknél, önértékelési zavarok, nagyon messzire mentve akár már, ugye szokták mondani, hogy figyelemfelhívásként is, de ilyen öngyilkossági kísérletekig is ugye elfajulhat egy-egy olyan bántalmazás. És nyilván ezekre szeretnénk felhívni az iskolásoknak is a figyelmét, hogy milyen könnyen el lehet ezt a bűncselekményt követni, és ugye valakit ugye elkezdenek piszkálni egy különböző csoportban, hogy te kövér vagy, neked miért nem kékszínű táskár van, tehát olyan apróságokkal is el lehet ezeket követni, és nyilván ez sorozatosan érje ezek a bántalmazások, hogy akkor az én képük is ugye máshogy tud kialakulni, és egy ilyen folyamatos bántalmazott szerepbe kényszerülnek bele, és ez ugye később ugye a mindennapjaikban is ugye megjelenhet különböző problémaként, és ezért hívjuk fel erre a figyelmet a gyerekeknek, hogy nagyon könnyű ezt elkövetni gyakorlatilag, hogy nem is gondolnak rá, de ha valakit folyamatosan zúrkálnak valamilyen apró dologgal, akkor ez ugye később akár a jogsértésbe is átfajulhat.
Miért jött létre ez a program? Miért volt erre szükség?
Konkrétan azért, hogy nyilvánvalóan ez egy olyan, nem jogsértés mondanék, hanem ez egy olyan jelenség, aminek ugye hatalmas nagy látenciája van ugye a rendőrség előtt, hiszen legtöbb esetekből ugye ebből nem indul eljárás, sőt a rendőrség tudomására sem jut. Nyilvánvalóan ezt szűkebb közösségek, osztályok, osztályfőnökök vagy egy iskolai kereteken belül ezeket meg tudják oldani, amikor kiderülnek ezek a, vagy elkezdődnének ezek a kisebb jellegű zaklatások. Illetve arra is van például egyébként, hogy iskolaőr munkatársaimat kifejezetten azért kérik fel egy-egy előadás megtartására, hogy már látják, hogy esetleg pedagógusok vagy szülők jelzés alapján, hogy már-már kivontakozóban van valamilyen, szokták mondani, klikkesedésnek, vagy olyan csoportosulásnak, ami kifejezetten azért jött létre, hogy valakit kipécéztek és ugye próbálják piszkálni, hogy ezeket megelőzendő tartjuk ezeket a foglalkozásokat, illetve iskolőr munkatársai, hát mondhatjuk azt egyébként magának az egyenruhának van már egy ilyen preventív jellege, hogyha az a egy-két gyerek, aki magáénak érzi azt, hogy hú, erről a rendőr néni bácsi most arról beszélt egyenruhában, hogy ez milyen komoly bűncselekmény, mégis kiforhatja magát. Ha csak 10 gyerekből ketten már elgondolkoznak rajta, hogy hú, hát lehet, hogy ezt tényleg inkább, ezt már inkább nem kéne folytatnunk, akkor már nyilván megérte a célját ez a foglalkozás.
A sértettek, azok, akiket mondjuk, ahogy fogalmazták, kipécéztek maguknak, előfordul, hogy ők jelzést tesznek?
Nem példa nélkül egyébként, igen, hogy kérnek segítséget, és egyébként örülök is, hogy felhoztad a témát, mert a másik vonulata ennek az előadássorozatnak az, hogy merjenek segítséget kérni. Nem ritka egyébként, hogy egy-egy előadás után egy-ketten személyesen oda mennek munkatársaimhoz, és elmesélnek egy-két történetet, ami velük történt. Adott esetben mi konkrét segítséget is tudnak nyújtani, de igen, hogy felhívjuk arra a figyelmet, hogy merjenek segítséget kérni, és van is rá példa egyébként, hogy elmondják, hogy mi történt a sérelmükre, vagy mi van kibontakozóban, és nyilvánvalóan ilyen esetekben nagyon figyelnek arra munkatársaim, hogy a megfelelő támogató barátságos környezetben legyen meg mondjuk egy kihallgatás, hogyha már arra van szükség, hogy valóban rendőrségi eljárás indul, és tanúként kell kihallgatni a kiskorú sértetet. Erre van kifejezetten gyermekkihallgató szoba a főkapitányságon, ahol egy nem irodai környezetben, hanem egy sokkal barátságosabb, egy ilyen játékszoba környezetben tudják elmondani az őket értő sérelmeket, ha kifejezetten erre érzékenyített munkatársaink.
Igen, hát a neve nem túl biztató, hogy gyermekkihallgató szoba, de
igen, ez
tulajdonképpen egy szépen berendezett szobáról van szó.
Igen, tehát nyilvánvalóan egy kis gyermek, ha egy klasszikus irodába beül, ahol egy rendőr egy számítógép mögöttül, amit ugye a filmekben is látunk, ott kevés és bérzi magát biztonságban, amikor egy kanapén plüss játékok között rajzolgatva elmesélhető, hogy mi történt, akkor azért bízunk benne, hogy jobban tudjuk az ő eljárását kezelni.
Újra hangolom a házi kót, előbb temettem el a rádiót. Már nincsenek átkozott csóda zenék, se jéghidegek, se forrók. Ma vele fér, gyere így, gyere át, legyen ma tegnapi világ. Bejátsszuk újra ezt a sárgolyót, a pince feldobott ma pár fotót. Egy taxi már vár rá, csak dobd be magad, újra hámozunk rosszat, jót. Ma vele fél, ne beszélj, és visszatáncol a világ. A múltat hallatom, ez a legjobb alkalom, ma kék a fű és zöld az ég. Ahogy segert hallgatom, az a lesz a lábnyomom, el nem ér a szürkeség. Már sok a hű, sok a hó, sok a súr, élet mindenem túl. Szerintem létezik egy szent szabály, ha tegnap nem keresd, ő megtalál. Egy szerelem ég még a bőröm alatt, nincs mi oltam már visszafáj. Ma belefér, gyere már, gyere át, mesél a tegnapi világ. a múltat hallatom, ez a legjobb alkalom. Ma kék a fű és zöld az ég. Ahogy jeget hallgatom, laza lesz a lábnyomom, el nem ér a szűkeség. Már sok a gaz, sok a gáz szabadul, élet mindenem túl. És vízre faggatom. Ahogy jegert hallgatom, fülig ér az arcomon. Már messze jár a front, már együtt két bolond, kit érdekel, hogy mennyi még. Majd blúz is jajgatunk, él benne lesz a százezer év. Már messze mind a gond, jöhet még egy pár bolond, és minden gyertya csonkig ég. Ma élve maradunk, és ő is, mint a lenne ma még. A múltat vallatom, ez a legjobb alkalom. Ma kék a fű és zöld a szék. A jeget hallatom, tudod távoli rokon, jól forog a sorskerék. Megy a dal, ahogy rég, jön a fal, jön a vég, hát játszd el százszor még.
Hova viszitek el ezeket a prevenciós előadásokat, milyen korosztály találkozik ezzel?
Hát azt, hogy mondjuk, hogy egyre fiatalabbak egyébként, tehát főleg az online térben már egyre fiatalabb korban becsatlakoznak ezekbe a különböző közösségi média felületekbe, és ott azért nyilvánvalóan a megint más téma, hogy milyen más veszélynek is vannak kitéve, ugye, hogy megismerkedhetnek tőlük sokkal idősebbekkel, akár felnőttekkel, akik gyereknek adják ki magukat, és akkor találkozzunk. Tehát nyilván ebbe a irányba most nem kanyarodni kell, hiszen ez megint külön veszélyeket rejt magában, hogy állandó dilemma ugye a szakembereknél is, hogy mennyire próbálják a szülők vagy felnőttek felügyelni a gyermekeknek az ez irányú kommunikációját, de vagy inkább ugye bizalomra épülve megbízok benned, hogy valóban nem csinálsz olyat, ami esetleg téged bánthat, vagy valami problémát okozhat neked, de azért tudatosítani kell ebben ezt is a fiatalokban, hogy ugye nyilván aki az online térben van, az nem feltétlenül mindig az, aki nekem ugye mondja magát, nem feltétlenül egy másik osztályba járó szintén negyedikes kisfiúról lehet szó, hanem lehet egy 30 éves férfiről is szó. Nyilván nem szeretnék nagyon vészmadár lenni, de nyilván ilyenekkel is találkoznunk már.
Említetted, hogy nagy ebben a látencia, ami azért fontos, mert nem minden eset jut el hozzátok, de ami eljut, annak mondjuk mi az aránya a fizikális bántalmazás és a szóbeli verbális között?
Arányban inkább a fizikális bántalmazás mondanám, hiszen nyilvánvalóan egyik sem úgy indult alapesetben, hogy a verbális bántalmazásból növi ki magát a fizikális bántalmazásra, és pont ezért is tartjuk fontosnak, hogy merjenek hozzánk fordulni akár már hamarabb is, pontosan azért, hogy ne várjuk meg, még addig elfogyul, hogy mondjuk már egy verekedés, vagy egy inkább ugye mondhatni, hogy verés lesz belőle, amíg csak szóbeli bántalmazás, verbális pofonok vannak, addig érdemes jobban beavatkozni ebbe a folyamatba.
Hogyan épül fel maga ez a prevenciós előadás? Most azt említetted, hogy nyilván a segítségkérés az nagyon fontos, meg hogy egyébként mire kell figyelniük a tekintetben, hogy hogyan tudják ezt mondjuk megelőzni, de ha már kialakult a probléma, akkor hogyan tudják megoldani? Azon túl, hogy mondjuk ők szólnak valakinek.
Igen, ugye az elsőleges az, hogy szeretnénk ezt a bizalmat felépíteni a gyerekeknél, hogy igen, valóban merjenek segítséget kérni, de ami nagyon nagy segítség lehet még egyébként ilyenkor, és ez visszajelzések is azt mutatják, hogy ez működő dolog, hogy egymás között, tehát kortárs segítőként is jobban megbeszélik egy ilyen előadás után azt, hogy mi történt, mi történhetett volna, ha valami olyat írunk, amit mi szerettünk volna, tehát kicsit ilyen rébuszokban beszélve, de hogy tehát egymás között, vagy mondjuk osztálytársak, korosztály, hasonló korosztály jobban megbeszélik egymás között, és akkor ott jobban felszínre jön, hogy figyelj, ezt mi is inkább hagyjuk abban, mert problémás lehet, vagy fordítva, hogy elmondja, hogy nézzétek, nekem ezeket írogattátok, a rendőrbácsi elmondta, hogy ez már akár jogsértés is lehetne, és akkor hagyjátok abba. Ja, nyilvánvalóan vékony jég, hiszen akár máshogy is elsülhet, de legtöbbször az a tapasztalat, hogyha felszínre kerül, akkor azért valamilyen módon fogják tudni kezelni, ha nem egymás között, akkor ugye a pedagógus vagy más szakember szintjén, de a lényeg az, hogy beszéljenek róla is, és merjenek segítséget kérni.
Ilyenkor példákat is hoztok? Mivel találkoznak az előadáson a fiatalok?
Igen, konkrétan példákat is gyűjtelem a munkatársam, ilyen hasonló online térben elkövetett beszélgetéseket szoktak. Nyilván nem igaziakat, hiszen ugye a személyiségjogok miatt ugye ezeket nem tudjuk felhasználni, de kitalált történeteket mindig elmondanak munkatársaim, hogy nem is gondolta volna, hogy abból, hogy csúnya a pulcsid, hová fajulhatott el egy dolog. Nagyon régi példa egyébként, és nem is konkrétan nem a zaklatásnak a témakörébe tartozik, hogy milyen könnyen el tudnak követni, ugye bele tudnak szaladni egy bűncselekmény elkövetésébe fiatalon. Jó pár évvel ezelőtt történt, 10-20 évvel ezelőtt. Gyakorlatilag három fiatal szeretett volna egy negyediktől cigarettát kérni, és ugye ez addig fajult, hogy lögdösődés lett, és elvették a cigarettáját, és mivel ugye csoportos elkövetésnek számított, mert ugye hárman voltak, ez egy csoportosan elkövetett rablás lett abból, hogy adjál már cigit, nem adok lögdösődésből, és hát ugye egy komoly bűncselekményt követett el az a három fiatal, aki már egyébként ugye büntetetű volt, tehát 14. életévét betöltötte már akkor. Így emlékezeteim szerint még előzetes letartóztatásnak hívták, előzetes letartóztatásban is töltöttek 30 napot, abból, hogy cigarettát szerettek volna kérni, és ugye nem is fogták fel, hogy azért is hoztam fel ezt például, akkor nem fogták fel, hogy ebből mi hová fajulhat a dolog, de a vége ez lett belőle, és ugye az online térben ez ugyanez elharapódhat, hogy nem is tudom, mit mondtam, hogy csúnya a pulcsitból, hova tud elfajulni a dolog. Főleg, hogyha személyesen is tudnak egyébként utána találkozni.
Ez nagyon érdekes számomra, hogy ugye sokat említetted most ezt az online térben elkövetett verbális zaklatás, hát most üzenetváltás, de hogy üzenetváltásokról van szó. Itt ugye a személyiségi jogoknak a hatóköre az ott meddig van? Tehát ilyen esetekben, hogyha mondjuk én tudom bizonyítani, hogy már pedig nekem nagyon sok olyat írt, akkor az felhasználható a másik ellen?
Persze szoktuk is egyébként ilyen esetben mondani, hogy mindenképpen ugye készítsenek képernyőmentéseket a beszélgetésekből, meg egyébként ugye, ha valóban odáig fajul már a dolog, hogy büntetőeljárás megindítása válik indokolta, akkor ez a büntetőeljárásnak a részét képezi bizonyítékként a maga az üzenetváltás, tehát ezt minden esetben kimentik informatikus munkatársaink.
A műsor elején tisztáztunk egy fogalmat, most szerintem elfelejtettük tisztázni, hogy tulajdonképpen mi is az a zaklatás, hogy itt egy időbeli megkülönböztetés van a között, hogy zaklatásnak minősül-e vagy nem?
Ez megint egy olyan dolog, amit ugye konkrét példa nélkül nehéz elmondani, hiszen...
Megtennéd, hogy mondasz egy konkrét példa?
Hát konkrét példaként például szintén nem az online térben, bár mondhatjuk online térnek, de akkor még ugye korábban ugye rövid szöveges üzenetként emlegettük, folyamatosan heteken keresztül különböző üzeneteket küldött egy korábbi talán élettárs az a volt párjának, és már ebből is zaklatásos ügy indult, ahogy ugye szokta fogalmazni munkatársaink, hogy folyamatosan beleavatkozott az életébe azzal, hogy éjszaka több 10-100-as nagyságrendbe küldte neki az üzeneteket, és még nem olyan tartalmú üzeneteket, ami egyébként mondjuk fenyegetés lett volna, akkor ez megint ugye másik kategória, hogyha azt üzengetem valakinek, hogy hú, találkozunk, megverlek, ezért még meglakolsz, tehát hasonló fenyegetések, az megint más kategória, itt csak egy találkozzunk, mikor találkozunk. Nyilván Ez egy nagyon egyszerű eset, és nagyon hozamosabb ideig kellett ezt elkövetni, de már ezzel is az aklatás megvalósítható, tehát mondjuk heteken keresztül éjszakánként is több száz üzenetet kapott ez a később is érte. Itt szintén megvalósult ez a jogsértés.
És ő mit kaphatott érte?
Nyilvánvalóan letöltendő börtönbüntetés ilyen esetben ugye nem történt. Én úgy emlékszem, hogy ez egy pénzbüntetéssel, pénzbírsággal zárult eljárású.
És ilyenkor távolságtartást is, vagy tehát valamilyen korlátozást is kap az illető, vagy tehát az aklatás újra és újra megvalósulhat?
Nyilvánvalóan elrendelhető ugye ideiglenes megelőző távoltartás is, de ez konkrétan ugye nem az ilyen esetekre van kitalálva. Nyilván az online térben ugye sokkal egyszerűbb, talán egyszerű ugye letiltanul mondjuk azokat a felhasználókat, amiket ugye nem szeretnénk, és egyszerűen így kizárni őket az életünkből.
Mondjuk ez egy jó tanács azoknak, akik mondjuk beleestek egy ilyen.
Igen, szépként szoktuk is már a gyerekeknek is ajánlani, hogy érdemes akkor letiltani, ugye modern világban ez már még egy alcsúsó dolgozatos gyereknek sem okoz problémát, tiltsa le azt a felhasználót, akitől ezeket az üzeneteket kapta.
Az a diák, aki mondjuk zaklatást követel az online térben, ő milyen büntetésre számíthat, számíthat-e egyáltalán valamilyen büntetésre, vagy jár-e valamilyen következménye lesz?
Nyilvánvalóan, hogy megint nehéz így általánosságban mondani, nyilvánvalóan, hogyha már büntetőséget kizáró ok már nem áll fennáll, tehát 11. életébe töltötte, akkor már ugye büntetőeljárás is indulhat vele szemben, de egyéb esetekben is ugye jelzések mennek különböző gyermekvédelmi intézetek irányába, akár a rendőrség, vagy akár a oktatási intézmény felől is mehet, de akár ezt ugye a szülők is megtehetik, ugye a jelzőrendszernek ugye ők is tagjai. Így gyakorlatilag bárki jelezhet a gyermekvédelem irányába ebből a tekintetben is, és ott nyilvánvalóan, hát hogy fogalmazunk így, hogy már nyoma van, ha mondjuk később megint megtörténik egy hasonló, akkor már ugye, akkor már nem nyom nélkül a történet, hogy ő megkövetette hasonlót korábban is.
Hát akkor érdemes kicsit jobban körültekinteni magunk körül, meg hát a gyerekeknek odafigyelni arra, hogy hogyan lehet biztonságosabban használni az online teret.
Abszolút, mindenféleképpen erre biztatjuk őket, hogy említett, hogy merjenek segítséget kérni, és mindig kétszer gondolják meg, hogy hová folyulhat az a dolog, amit próbálnának elkezdeni.
Nagyon szépen köszönöm, Bálint, hogy itt voltál, várunk vissza majd szeretettel.
Jövök örömmel.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Soltész Bálinttal, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivőjével beszélgettünk a rendőrség prevenciós tevékenységéről. A 2025. május 28-án elhangzott adásunkat ismételtük meg. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Kösszinger Jenő nevében is, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Reggeli csevegő Berec Renátával. Érdekes témák, érdekes emberek.
Nézzünk szét, vajon megérkeztünk, vagy csak itt vagyunk. Ma minden szép, de hátunk mögött megkísért a múlt. Gyere álmodjunk az álmunkról, lehetsz hullám a vízesésben. Gyere mondd el most, ami rólad szól. Ha szakad a part, sodor a szél, minket semmi volna még.
Valamiben mindig keresem a baj, csak a zene maradt velem, ez az, ami hajt. Mindig ilyen voltam, találtam helyet magamnak, ahol megvárom egyedül a vihart, yeah. Kicsit maradok még, néha beleteszem a kezem a tűzbe. Igen, valamire nem lehetek büszke, de egyedül kerestem, melyik ajtó kell, yeah. És onnan is tudnák ezek, hogy mi van itt bent. Soha nem volt beletni senki, amikor kellett. Megtanultam egyedül, és soha se bántott, mert elélkül nem lennék itt. Mindig ilyen a körforgás, lezuhan, amit feldobtál. De én maradok, wow, 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 wow.
ha szakad a part, sodor a szél, minket semmi volna még. Ha nem találsz, akkor se félj. Ha egyedül vagy, és hideg a tél, minket semmi volna még. Ha az otthon benned él.
Ilyen a könyvfogás, lezuhan, amit feldobtál, de én maradok, wow, 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 wow.